közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, régészet, múzeumok világába. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk az egykori óbudai szezjár területén folytatott feltáráson készült riportot. A kalauzunk továbbra is Szilas Gábor, a Budapesti Történeti Múzeum régésze. Miért éppen az őskorban volt a legintenzívebb itt a megtelepülés? Akkor voltak a legjobbak a klimatikus viszonyok?
Hát az őskor bizonyos szakaszában, tehát vannak kisebb szűk hiátusok, amikor megtelepedés nyomot nem tapasztalunk, például ilyen a kora középső részkor időszaka, meg a késő unamezős koravaskor átmeneti időszaka. Tehát bizonyos időszakokban nincs megtelepedés, de nagy részt igen. Ez pedig egy közlekedésföldrajzi morfológiai helyzeteknek a szerencsés együttjátszásából adódik. Már említettem azokat a teraszfelszíneket, amik ugye nagyon jó megtelepedés biztosítottak szintfeletti magasság szempontjából az ármentes területek tekintetében ezen a területen. Ugyanakkor közlekedésföldrajzilag is egy nagyon, nagyon érdekes és egy nagyon előnyös helyszínen vagyunk. Ugye ma már tudva le, hogy az Aranyhegyi patak, amely ma kőcsatornában, futó formájában, valahol a Pókutcai lakótelep déli részén és a gázgyártól északra folyik a Dunába. Régen ez nem így volt. Régen a Filatorigát magasságában, nagyjából a mai Hév vonalában, egy észak-nyugat-délkeleti irányú mederben, valahol itt a területünktől északra 100 méterre torkolott a Dunába. Ugye minden ilyen patak, torkolat, dunamenti terület az közlekedésföldrajzi szempontból, kommunikációs szempontból nagyon fontos az őskorban, és ami még egy nagyon fontos tény, hogy a Duna medrének a tagoltság ezen a területen intenzív, ugye itt az óbudai hajójári szigetek, Népsziget, egyéb olyan szigetcsoportok húzódnak, amely a révátkelők tekintetében, illetve a meder szempontjából kikötés, hajóközlekedés, árvízi gazdálkodás szempontjából egy nagyon változatos területet jelent, ezért talán nem is meglepő, hogy a hajójári szigetnek az őskori régészeti telepedése is igen intenzív, ezekre vonatkozó is vannak kutatások az elmúlt évekből, évtizedekből, tehát itt gyakorlatilag az összes dunamenti magasabb térszín igen intenzíven lakott régészeti szempontból.
Említette azt, hogy kommunikációs szempontból is fontos volt nagyon a víz közelsége. Hogyan képzeljük el ezt a vízhasználatot? Nem csak haláztak a vízben, hanem csónakokkal rendszeresen jártak is rajta, tehát közlekedési útvonal is volt, mondjuk az Aranyhegyi patak?
Így van, tehát a kis helyi lokális kapcsolatok szempontjából ezek a patak medrek, ezek a patak folyás irányú, ezek völgyeket jelölnek ki, a völgyek kommunikációs csatornák, akár úthálózatnak is nyilván a részei lehetnek. A Duna önmagában pedig európai jelentőségében egy olyan kommunikációs útvonal, egy olyan ütőere az őskori Európának, ezt nyugodtan mondhatjuk, amely innovációk, akár népcsoportok és nyilván kereskedelmi szállítmányoknak a terepe is volt. Bizonyított az ma már egyre inkább, hogy a dunaparti őskori lelőhelyeknek a kapcsolatrendszere sokkal intenzívebb, sokkal távolabbra kiterjed, mint mondjuk egy belsőbb területen lévő régészeti lelőhely. Ez nyilván a bronzkorban is így volt. Emellett több olyan lelecsoport is van, főleg például a Csepel-szigetnél gondolok olyan hajórakományra utalható maradványokra, amelyek a távolsági kereskedelemben konkrét leletnek is számítanak. De mondom, alapvetően a leletanyagnak a kapcsolatrendszere sokkal távolabbra mutat egy dunaparti lelőhelyen, mint mondjuk pár kilométer beljebb a Pilis-hegység völgyeiben lévő lelőhelyek esetében.
Egyre többet tudnak ezekről az őskori kultúrákról, mikor lehet majd megírni a történetüket. Pillanatnyilag azért túlságosan sokat az átlagember nem tud róluk.
Igen, hát ez egy nagyon fontos feladatunk, ugye a régészeti kutatásnak a társadalmi hasznosítása. Én azt gondolom, hogy ez a lelőhely például nagyon alkalmas arra, hogy ennek a mind a szűkenvet régió, mind a kapcsolatrendszerek említésének kor már mondtam, nagyobb volumenekben is, akár Kárpát-medencé vagy Dunavölgyi szinten jóval pontosabban határozhassuk meg az őskori települések történetét. Ugye itt írott emlékanyag nem áll rendelkezésünkre egészen a késő vaskori időszakáig, tehát az egyetlen információs forrás ezeknek a feltárásoknak az eredményei. Minél nagyobb egy feltárás, minél több információ van egy lelőhelyről, annál többet fogunk megtudni. Nyilvánvalóan ennek a leletanyagnak a feldolgozása, amit előkerült, jelenleg 900 ezer körüli ládaszámra tehető a leletanyag mennyisége, és kb. 3-4 ezer régészeti jelenségnek a feltárását végeztük el. Ennek a feldolgozása 20 éveket vesz igénybe, de feltett szándéka nekem és az velem együtt dolgozó szakmai stábnak, hogy ezt mi hamarabb közreadjuk, és a folyamatos feldolgozás során a munka előre haladásával folyamatosan tájékoztassuk mind a szakmai közvélemény, mint a laikus hallgatóságot, és nagyon fontos, hogy ezek alapján Budapest területére egy olyan településtörténeti képet tudjunk rekonstruálni az idő előre haladtával, amely már kézzelfogható eredményeket fog számunkra szolgálni.
Ha visszarepülnénk 5000 évet a történelemben, akkor ugye pillanatnyilag valószínűleg itt állnánk egy őskori falunak a határában, vagy annak a területén éppen. Hogyan néznek ki a mai Budapestnek az őskori térképe? Merre felé lennének még települések? A patakok mentén?
ezért kép is folyamatosan alakuló topográfiai kép, ami egyre pontosul minden egyes kutatással. Azt elmondhatjuk most már, hogy alapvetően pont ahol vagyunk, a Dunának a jobb parti zónája, ugye mert teljesen más a Duna jobb meg a balparti morfológiájét Budapest területén, a balparton a pesti síkságba benyúló Duna ártér szigetekkel tagolt mélyebb térszínekkel húzódik, kevésbé megtelepült őskori szempontból. A jobb partja viszont a Dunántúl felőli partja a Dunának, az egy nagyon előnyös volt, egészen Budapest területén nagy tétényig, és nyilvánvalóan attól fölfelé és lefelé is ugyanez a helyzet. Nagyon előnyös volt a megtelepedése, tehát azt mondhatnám, hogy a települések, temetők döntő többsége a Duna jobbparti, szűkebb, távolabb 300-500 méteres vagy 1 kilométeres sávra vonatkozóan a legintenzívebb. A következő intenzív zóna azok a patakmedrek, amelyek a Dunába belefolynak, mind pesti oldalon, mind a budai oldalon, és vannak bizonyos régészeti korszakok, amelyekben a magasabb térszínek, a hegylábfelszínek és a magasabb dombhátak, akár hegytetők is megtelepedésre szolgálnak, de ezek már csak bizonyos időszakokban, amelyeknek nyilván klimatológiai és történeti okai egyaránt lehetnek. De itt, ahol vagyunk, ez gyakorlatilag Budapest területének a legintenzívebben lakható része volt, és a leletanyag és a feltárás eredménye is ezt bizonyítják.
Ez akkor az őskori főváros?
Mondhatjuk így is, igen, ugye az őskorban még az épített városi emlékek legalábbis a Kárpát-medencében nem jellemzőek, de vannak pont itt olyan régészeti időszakok is kutatva, gondolok itt például a középső bronzkor időszakára, ahol nyilván városnak nem nevezhető, de egy települési központnak mindenképpen az a lelőhely, amit itt megtaláltunk.
Az egykori óbudai szerzjár területén folytatott feltáráson Szilas Gáborral, a Budapesti Történeti Múzeum őskoros régészével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás és Bozai László nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra!
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A Hangarchívum létrehozását a Visegrádi Mátyás Király Múzeum, valamint a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma, Kiscelli Múzeuma és Vármúzeuma támogatja, mert ők tudják, mennyire fontos a megőrzés. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor!